Jó napot kívánok! Látható a diavetítésem?
Igen, minden rendben van, látható, indulhat. Köszönöm.
Köszöntök minden érdeklődőt és előadókat, kollégákat. Horváth Gábor vagyok, az árhírek elleni védekezés az online térben az előadásom címe. Informatikus könyvtáros vagyok, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontban, azon belül a Bölcsészettudományi Kari és természettudományi kari szakkönyvtárban dolgozom, olvasószolgálati könyvtárosként és rendezvényszervezőként, és másfél éve kezdtem el az álhírekkel foglalkozni, hogy a könyvtárak mit tehetnek azért, hogy növeljék a hallgatóság, az érdeklődők, az olvasók média műveltségét, információs műveltségét. Egy fontos mai problémára, az álhírekre szeretném felhívni a figyelmet. 2018. július 9-én, mikor beírtam a Nemzeti Sport című napilapot, és kitettem a folyóirat olvasóba, akkor lettem figyelmes arra, hogy egy teljes oldalas hirdetés valótlan volt a Nemzeti Sportban. A világ gyógyászati szenzációi néven jelentek meg hirdetések a Nemzeti Sportban, és prostata készítményt reklámoztak, próbáltak eladni az olvasó közönségnek. Viszont ezeknél a készítményeknél a hivatkozott intézmények, orvosok, ezeket leellenőriztem, nem voltak valósak. Továbbá nem tüntették föl a honlapon keresztül megvásárolható készítménynek az összetevőit, a tulajdonosi hátterét, tehát fiktív nevekkel és intézményekkel hirdettek Magyarország nagy sportnapilapjában. Ez volt az egyik dolog, amiért elkezdtem foglalkozni az álhírekkel. A másik dolog, ez is 2018 eleje még, eleje közepe, amikor azt láttam, hogy kollégák álhíreket osztanak meg egymás között a Facebookon, és akkor még ugye nem volt erről szó, illetve nem volt valós a hír, hogy 2,5 milliós ingyen pénz jut lakásfelújításra, gyakorlatilag bárkinek. És láttam néhány kollégát, hogy ezt az álhírt is elhitték. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy könyvtári szinten, kulturális intézmény szintjén tehetnénk valamit az álhírek ellen. Elsőre, hogyha az ember nem foglalkozik a témával, gondolhatja, hogy felvetődnek olyan megállapítások, hogy az emberi butaság és iskolázatlanság összefüggésben vannak azzal, hogy elhiszik az emberek az álhíreket. Jelentős kutatások bizonyították, hogy ez nem teljes mértékben van így. Az sem igaz, hogy csak valamilyen módon a vesztesek, a kiszolgáltatottak hinni kell az álhíreket, vagy olyan emberek, akik lecsúsztak a társadalmi ranglétrán. Azt sem sikerült kutatásoknak egyértelműen bizonyítani, bár sok tanulmány megállapításra az volt, hogy valamilyen módon a skizofréniában szenvedő emberek sokkal inkább hisznek az álhírekbe és az összeesküvés elméletekben, de ez sem kizárólagos. Sokkal inkább az a helyzet, hogy mi emberek szeretünk egyértelmű válaszvonalat húzni jó és rossz között, szeretünk egy közösséghez tartozni, még akkor is, hogyha ez a közösség hamis információk alapján erősödik, és ad csoportvédelmet, összetartozást, illetve az emberekben él egy úgynevezett motivált kollektív megismerésnek a vágya, ami azt jelenti, hogy ha bizonytalanság lép fel egyes helyzetekbe, vagy nem tudunk valamiről, akkor a lehető leggyorsabban biztonságba szeretnénk tudni magunkat, és információkat akarunk, és azt szeretnénk, hogy úgy érezzük, hogy tudunk valamit, és ezáltal biztonságban vagyunk. Ennyit a pszichológiai hátteréről nagyjából az összeesküvés elméletnek és álhíreknek, amivel foglalkozom. Nagyon fontos, hogy ezeket kivédjük és elkerüljük, a kritikai gondolkodás és az analitikus gondolkodás fejlesztése. A kritikai gondolkodás éppen, hogy kedvez az összeesküvés elméletben hívőknek, ugyanis ők általában véve kritikusabban gondolkodnak, mint sok más embertársuk. Az analitikus gondolkodás igazából egy fokozott figyelemmel való olvasásról, hallgatásról és figyelemről szól. Tehát az ember képes felismerni az okokozati összefüggéseket, illetve a hamis okokozati összefüggéseket is meg tudja állapítani. A tájékozódásnál nagyon fontos, hogy az érzelmek helyett az értelem motiválja a tájékozódást. Úgy kezdtem el a könyvtárban való tevékenységemet, hogy jelentkeztem egy képzésre. Ez egy ingyenes képzés volt, amit a Political Capital szervezett 2018 végén Pécsen. Ott megismerkedtem a módszertannal, illetve kaptam szakirodalmi ajánlást is. Majd egyéni kutató munka után ismerkedtem meg a magyar és angol nyelvű szakirodalom egy részével. És ezeket próbáltam átültetni a gyakorlatban, a könyvtáron belül. A bizosvölgy.hu című oldalt tudom ajánlani, ahol álhírek témában is jó pedagógiai módszertani gyakorlatok találhatóak. Itt például a könyvtárban egy plakátkiállítás látható, ami felhívja az álhírek veszélyeire a figyelmet. Arról szól, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a hamis híreket, a valós hírektől, és így tovább. Aztán készítettem egy tesztelőadást, amit kollégákon próbálhattam ki először álhírek és összeesküvés elméletek témában. Ez egy előadásból állt és egy workshopból. Szerencsére a vezetőség is támogatta a javaslatomat, hogy, illetve biztosított nekem teret úgynevezett alkotói és kutató napok kíséretében, hogy foglalkozzak a témával, és legyen elég időm és energiám felkészülni ezekre az előadásokra, amit első körben a könyvtáros kollégák után a hallgatókhoz vittem el. Oktatók, akik úgy gondolják, hogy valamilyen módon beilleszthető az ő szemináriumukba ez a téma, ők hozták hozzám a hallgatókat egy 90 perces előadásra. Az óra tematikája nagyjából így foglalható össze, hogy a fő típusai az álhíreknek, próbálok minden esetben módszereket adni az álhírek felismeréséhez, mire érdemes figyelni hírolvasás és tájékozódás közben, illetve ami nagyon fontos az egyetemi életben, véleményem szerint már az első évfolyamon is, hogy a tudományos eredmények torzulásával tisztában legyenek a hallgatók, mi a különbség a tudomány első kézből, az ismeretterjesztő irodalom, és mondjuk egy tudományos, mi a különbség a tudományos újságírás között. Tehát mit várhatunk ezektől a szövegektől? Továbbá, hogy hogyan tudják egyértelműen megkülönböztetni és felismerni az áltudományos szövegeket. Ezt továbbíve a könyvtár olvasó közönségéhez is előadás formájában, nyílt előadás formájában vittem el a témát, ami szintén előadás volt és workshop is. Próbálok pozitív példákat vinni az előadások során, hogy milyen a jó hír, illetve megmutatni azt, hogy valójában mi a hír műfaji sajátossága. Tehát egy hír ugye minden esetben objektív, hiteles, megfontolt, és bármiféle manipulációtól mentes, és alap esetben a hír ugye egy objektív műfaj, tehát olyan kérdésekre igyekszik megtalálni a választ, és tájékoztatni az embereket, hogy kivel, mi történt, mikor, hol, esetleg miért és hogyan következtek be ezek az események. Tehát a hír a népet szolgálja, a hatalmat ellenőrzi, és nem fordítva van. Tehát próbálom megmutatni és jó példákat hozni, hogy milyen egy jó tudósítás, és milyen az, amikor valaki ugye álhíreket tesz közzé. Az álhírek tipizálásának többféle lehetősége van, ezek közül hoztam el egyet. Vannak úgynevezett kamuhírek, aminek célja többnyire az oldal forgalmának generálása, bevétel és pénzszerzés, a megosztások, kattintások révén. Gyakran előfordulnak téves információk a médiában. A hírversenyben az online portálok egymástól veszik át a híreket, és előfordul, hogy néhány újságíró vagy szerkesztő felületes munkát végez, és torz információk jelennek meg a médiában, és ezt tovább veszik a további hírportálok. Külön kategória kattintásvadász cikkek, a clickbait címek, ami azt jelenti, hogy a tartalom eltér a címtől. Ami a címben megfogalmazódik, vagy a szöveg első két bekezdésében, az lehet, hogy éppen cáfolja tartalom további része. Ez azért fontos, mert nagyon sok ember csak a címeket olvassa el hírolvasás közben, vagy az első két bekezdést, és ezáltal teljesen más információhoz juthat ezzel a fogás, emiatt a fogás miatt, mint hogyha végigolvasna a teljes cikket. Megjelenik az álhíreknél a szatíra és a vicc is, vannak vicc oldalak, amiknek célja a szórakoztatás, szélsőséges esetben ezt is képesek elhinni emberek. A politikához szorosan kapcsolódik a propaganda, az elfogult hírek gyártása, és ismét itt elsősorban a hatalom megszerzése, fenntartása, az álhírgyártás célja, és az utolsó kategória az áltudományos hírek világa, aminek szintén fő célja a pénzszerzés, és nagyon sok esetben valami hamis hirdetés révén termékértékesítése. Ezekre próbálok előadások során gyakorlati példákat, folyamatosan frissebb és frissebb álhíreket mutatni a hallgatóknak. Az álhíreknél a fő motiváció, mint erről volt szó, a pénz és a hatalom. Egy idézet ezzel kapcsolatban az Igazság nyomában című HBO által gyártott filmről, ahol Jack Burkman, amerikai konzervatív lobbistát kérdeznek az álhírekről, és azt mondja, hogy az álhír egy fegyver, mi is használtuk már, jó módja egy történet elindításához, sokat használjuk. Háborús eszközé vált. A politikai szereplők nem minden esetben érdekeltek abban, hogy fellépjenek, illetve felszámolják az álhíreket, sokan használják őket. Próbálok fogódzókat adni a hallgatóknak, hogy milyen kulcskérdéseket fogalmazzanak meg magukban, amikor egy médiaszöveget elemeznek, vagy olvasnak híreket. Tehát az első nagyon fontos kérdés, hogy ki a szerző, mennyire megbízható, mennyire hozzáértő ez a véleményünk szerint. Mennyire áttekinthető egy oldalnak a tulajdonosi háttere, megnevezhetőek, vannak-e nevezve a tulajdonosok, a felelősök, van-e impresszum, ahol a honlapon nagyon sok álhír oldalán, hogy ezek nincsenek meg. A szerző sincs feltüntetve. Aztán gyakori ugye, hogy a publicisztika műfaja keveredik a hír műfajával, tehát amit olvasunk, mindig érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy ez egy tény vagy vélemény, esetleg valami teljesen más. Gyakran előfordul a magyar hírközlésben is, hogy ugye a hír műfajába beleírják sokszor az újságíró a véleményét, vagy egy videóriportban is megjelenik ez. Miért érdemes még feltenni azokat a kérdéseket például, hogy milyen forrásokat használ a szöveg, azok valódiak-e, és mennyire megbízhatóak ezek a források. Manipulációtól mentes a szöveg, esetleg megpróbál az olvasó érzelmeire hatni, és így tovább. Az elfogult hírközlés főként a politikához kapcsolódik. Én minden esetben azt mondom, hogy az álhírek összeesküvés elméletekkel való foglalkozás esetében a politika megkerülhetetlen, tehát nagyon-nagyon sok álhír politikai tartalmú, de minden esetben az előadásaim során próbálom elkerülni a direkt politizálást, és akár külföldi példákon keresztül, akár magyar példákon keresztül, amikor példákat mutatok be, próbálom nagyjából mindig a kormánypárt, ellenzéki pártokat egyenlő mennyiségben képviselni, illetve tőlük példákat hozni. Tehát azt hiszem, hogy a politikát nem szabad megkerülni ebbe a témába, de a direkt politikizálást nem mindig próbálom elkerülni. Az elfogult hírközlése jellemző még az úgynevezett negatív információs hatás. Egyrészt az ellenfélről a politikában sokkal tovább maradnak fel a negatív információk, hírek, mint a pozitívak, de ez az egész médiára jellemző, tehát az embereket tovább foglalkoztatják a rossz hírek, mint a jó hírek. A magányos számok kétarcúságára mindjárt fogok hozni egy példát, illetve megjelenik még az elfogult hírközlésnél valamilyen társadalmi csoport, réteg, bizonyos körnek a hibáztatása, illetve gyakran ott van a sürgősség ösztöne, ami még inkább jellemző az áltudományos hirdetésekre, amikor ugye éppen gyors vásárlást akarnak kicsikarni az emberektől. Lehetséges olyan címmel cikket írni, hogy 2016-ban a világon 5,6 millió gyermek halt meg, ami ezt látva tragikus, egyértelműen szomorú hír, óriási szenzációt kelthet maga a nagy szám önmagában, de hogyha megnézzük például, és egy cikk mondjuk arra törekszik, hogy összefüggéseket mutasson, akkor láthatjuk azt, hogy a gyermekek halálozása, a gyermekhalálozás az nagyjából a 60-as évektől kezdve, itt a dia alapján, illetve a grafikon alapján is látható, hogy a 90-es évektől folyamatosan, meredeken csökken. Hála az orvostudománynak, különböző szociális intézkedéseknek. Tehát, hogy kerüljük el a magas számokat, a magányos számokat, tehát hogyha az egy év alatti gyermekek halálozásával foglalkozunk, akkor 1950-ben 97 millió gyermek született, és 14,4 millió halt meg egy éves kora előtt. Úgynevezett halálozási ráta, Hogyha 14,4 milliót elosztjuk a 97 millióval, akkor egy 15%-os arányt kapunk. Tehát ez 15%-a halt meg egy év alatt a gyermekeknek a világon a statisztikák alapján. 2018-ban ez a szám viszont 3%. Arra próbálok rávilágítani a hallgatóknak ilyen példákon keresztül, hogy mennyire különbözőképpen lehet bemutatni bizonyos tényeket és adatokat, amik folyamatosan zúdulnak ránk a médiából. Tehát lehet a szenzációt a középpontba helyezni, illetve lehet tágabb összefüggéseiben megmutatni a dolgokat. A MyLib oldalon, ez az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpontnak a blogja, ott az álhírekről írtam cikkeket, megragadva a lehetőséget, hogy minél több emberhez eljussunk. Az előző évben pedig két publikációm jelent meg, az egyik az orvosi könyvtárak lapjában, a másik pedig a tudásmenedzsmentben ebben a témában. A járvány miatt a Facebookon vittük tovább a témát, mert elmaradtak a személyes kapcsolódási lehetőségek, illetve a Teams-en keresztül tudtam előadásokat tartani hallgatóknak. Utolsó ilyen programunk az márciusban volt, ahol 45-50 perces előadásokban beszéltem első körben a hírek és álhírekről, hogyan lehet megkülönböztetni az álhíreket. Aztán külön előadás volt az összeesküvés elméletekről, tehát ez jóval részletesebben lebontva, amiről most beszélek, illetve hogyan segíthet a hiteles információhoz való jutásban a könyvtár, és mik az áltudományos hírek veszélyei. Tapasztalatok, annyit szeretnék mondani, hogy szerintem kulturális intézményeknek is érdemes foglalkozni a témával. Minden lehetőséget meg kell ragadni, legyen ez blogbejegyzés, Facebook poszt, előadás, beszélgetés. A workshopok nagyon jól működnek, amikor aktívak tudnak lenni a hallgatók, illetve az olvasók, vagy a befogadók, a közönség. A kritikai gondolkodás mellett a pedagógia célozza meg az analitikus gondolkodás fejlesztő gyakorlatokat is. Fontos a korosztálynak megfelelő téma és példaválasztás. Nyilván az idősebb korosztály sokkal inkább érdekli a politika, náluk több papíralapú cikket lehet bevinni, a fiatalabbaknál sokkal jobban működnek a közösségi médiából vett cikkek. Fontos még szerintem, hogy példákon keresztül magyarázzon az ember, tehát valós mindennapi példákon, friss példákon keresztül, hogyha álhírekről van szó. Aztán érdemes még talán bemutatni a pozitív, tehát a jó cikkeket, a jó hírközlést és az álhírek mellett. Az álhírek cáfolatánál az én tapasztalatom szerint a kevesebb érv olykor sokkal több, illetve hagyni kell a hallgatókat is kibontakozni, amikor sokszor maguk fedezik fel egy olyan gyakorlaton keresztül például, hogy az egyik csoport álhíreket ír, álhíreket gyárt saját szempontjai alapján, a másik pedig különböző szempontokat, tehát ilyen kulcskérdéseket határoz meg, hogy mi alapján tudják ők leleplezni az álhíreket. Jövőbeli lehetőségekről még annyit, hogy talán érdemes ezt a témát továbbvinni, és a kulturális szakember képzésbe beemelni ezt a könyvtáros képzésbe. Én úgy gondolom, hogy minél szélesebb körben kell megismertetni kulturális dolgozókkal, könyvtárosokkal, pedagógusokkal a témát, mert ez az álhírek és az összeesküvés elméletek nem fognak eltűnni, valószínűleg velünk lesznek a jövőben is. Illetve könyvtárhasználati órát is tartok hallgatóknak. Eddig ezen a területen foglalkoztam a tudomány és áltudomány világával, illetve a tudományos munka kritériuma és forrásai, ugye ezek a forráskutatás, hogyan találhatják meg a tudományos igényességű munkákat adatbázisokon keresztül, de valamilyen módon majd ezt is még inkább oda akarom kapcsolni az álhírekhez. Jó. A megoldásokról még annyit, hogy nagyon fontos a szövegértése minden korosztály számára. Sajnos a járvány miatt sok középiskolai óra nem tudott megvalósulni, ami 11-12. Évfolyamosokhoz vittem volna el középiskolába, ezt majd mindenképpen pótolni szeretném, ha van rá lehetőség, ugyanis nagyon sokan ugye nem fognak egyetemen tovább, vagy nem fog mindenki egyetemen tovább tanulni a középiskola után, és lehet, hogy ők tervezett körülmények között már nem igazán találkoznak ezzel, illetve az álhírek elleni, hamis hirdetések elleni védekezéssel, ezért mindenképpen még a középiskolákba is el szeretnék jutni majd a témával. Fontos a társadalmi kisközösségi szerepvállalás, tehát a kulturális intézmények, vagy pedig civil szervezetek is foglalkozhatnak a témával. Igen. A megoldás az, hogy a minden esetben az egyéni nyitottság, hogyha minél több forrásból szerezzük be az információkat, azért, hogy tájékozottak legyünk. Változás valószínűleg akkor várható, hogyha nem olvasnak az emberek, kevesebbet olvasunk igénytelen oldalakat, ezzel nem generáljuk a forgalmukat, tehát kevesebb lesz az igény. Ismét előfizet az emberek nagyobb része minőségi tartalomra, nagyon-nagyon sokan ugye most nem fizetnek a hírekért, tehát nagyon sok portál ugye ingyenes, elsősorban online szerzik be az emberek a híreket, illetve hogy mi magunk azt is tehetjük, hogy nem osztunk meg álhíreket, felelősen osztunk meg tartalmukat, és valószínűleg azért változás igazából akkor lesz, ha a politika és az újságírói kultúra is jelentősen változik. A témával kapcsolatban, akit érdekel a továbbgondolása, horvath.gabor@kukac.ptr.hu címeken tudok gyakorlatokat küldeni, illetve szakirodalmat is, akit érdekel a téma. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!